Július 29-e, Anchorage Hilton, expedíciós támaszpont, reggeli bejegyzés. A mai napom nem indult szerencsésen. Leállt a szobámban a wifi. Próbáltam lelket verni belé, de többszöri nekifutásra sem sikerült. Kérésemre küldtek hozzám egy mérnököt, aki megállapította, hogy tényleg nem megy a net. Rövid telefonálgatás és rádiózás után kiderült, hogy valamilyen központi probléma van, már dolgoznak a hiba elhárításon, de nem tudnak biztos időpontot mondani arra, mikor áll helyre a kapcsolat. Elég kellemetlen. Több levelezésem is folyamatban van a szervezőkkel, és napközben nem leszek itthon. Még mindig nincs itt a kabelasz csomag, és ez is aggasztó. Nem kis gondban leszek, ha bármi ok miatt mégsem ér ide. A portán szolgálatban lévő csinos afró lány megnyugtatott, hogy az Overnight Express, amikor is a csomag egy éjszaka alatt kerül kézbesítésre, Alaszkában nem mindig működik. Because of weather. Az időjárás miatt. Tegnap este elmaradt egy találkozom Eddie Grasserrel, a Safari Club International Alaska Chapter elnökével. Este 7-kor hiába vártam rá a szálloda hajjában, nem jött el. Nem igazán tudtam mire vélni a dolgot, de amire visszaértem a szobámba, már várt rám Eddie e-mailje. Ezek szerint kis repülőjével volt úton, amikor is az idő annyira rosszra fordult, hogy csak késve tudott felszállni Valdisból, így sajnos nem lehetett ott az esti beszélgetésen. Azt kértem, tegyük át a találkozónkat ma estére. Most azonban az internetes kapcsolat hibája miatt nem tudom megnézni a válaszát. Az ég csak nem folyamatosan borult. Tegnap mindössze néhány órára volt ragyogó napsütés. Gyakran elered a gyenge, szitáló eső is, bár ez a helyieket láthatóan a legkevésbé sem zavarja. Esőkabátot rövid utcai sétákra egyáltalán nem hordanak, esernyőt pedig éppenséggel egyet sem láttam. Fiatal pár sétál kéz a kézben Anchorage egyik parkjában, amikor rákezdi az eső. Lépéseiken nem is gyorsítanak, mintha mi sem történt volna, andalognak tovább az égi áldásban. Az eső a mindennapi élet része Alaszkában. Ugyanakkor nincsen igazán hideg. 15 fok körüli a hőmérséklet. Ennél melegebb itt ritkán van. Július 29-e, Anchorage Hilton, expedíciós támaszpont, délutáni bejegyzés. Ma egy fantasztikus napom volt, amit biztosan nem fogok elfelejteni. 9 órakor taxiba ültem, és kemény pénzért elautóztam a messzi Anchorage Zoo-ba. Ez Észak-Amerika egyetlen olyan állatkertje, amely az északi vadfajok bemutatására specializálta magát. Kiváló lehetőség arra, hogy a leendő Alaszka vadász közelről vehesse szemügyre azokat a fajokat, amelyekre a későbbiekben vadászni kíván. A testnagyságot elég nehéz fotók alapján megbecsülni, viszont a körülbelüli méretek ismerete elengedhetetlen akkor, ha például lövés előtt a fölétartás mértékét szeretnénk megbecsülni. Már akkor tudtam, hogy eljövök ide, amikor programom szervezését éppen csak elkezdtük. Kértem Andyt, hogy ez a látogatás semmiképpen ne maradjon ki. Készültem ugyanis egy kis meglepetéssel, amivel ha a csekély mértékben is, de viszonozhatom ennek az államnak mindazt a jót, amelyet tőle kapni fogok. Úgy döntöttem, örökbe fogadok egy farkast, ezzel támogatva az állatkertet és közvetve az alaszkai vadvilágot. Kerry Smolden, az örökbefogadási program vezetője volt a kijelölt kísérőm ezen a napon. Kissé meghökkentem, amikor a bejárathoz érkezésem után kiderült, hogy Kerrynek se híre, se hamva. Hosszas telefonálgatás kezdődött, ki kit és mikor értett félre, míg végre kiderült, hogy Kerry éppen a Hilton hajjában vár engem. Legalább 20 perc mire ideér, így hát volt időm szétnézni a bejárat környékén, beszélgetni az itt dolgozókkal és elolvasni pár információs táblát a zóról. Az Alaszka Zoo egy magát teljes egészében fenntartani képes intézmény, $1 állami támogatást nem kapnak, bár nem is kérnek. Az állatok kivétel nélkül eredeti környezetükkel azonos kifutókban élnek, betonnak nyomát sem találjuk. Az Alaszka zoo állatai jó részt valamilyen szerencsétlenség okán kerültek az intézetbe. Árván maradt, súlyosan sérült, veszélyeztetett sorsú vagy elhagyott állatok népesítik be a parkot, nagyszerű vizsgálati és megfigyelési lehetőséget biztosítva ezzel az amatőr és a profi kutatóknak egyaránt. Az intézet 1968 óta működik, és lényeges szerepe van abban, hogy az Anchorage-i gyerekek az iskolákban megfelelő nevelést kaphatnak hazájuk faunájáról. Amikor Kerry megérkezett, átadta az örökbefogadási oklevelet, amely tanúsága szerint egy éven keresztül fogadott szülője vagyok Nikolájnak, a fiatal hím farkasnak. Kaptam egy papírt, amelyben Nikolájnak és falkatársainak előéletét mutatták be, majd megkezdődött a vezetett túra. Sorra mentünk észak legismertebb és általam legvágyottabb állatfajain. A Dall-féle juh, amely fogságban született, néhány lépésre bevárt minket karámjának kerítésénél, így valóban páratlan megfigyelési lehetőséget adott. Legfurábbnak azt találtam, hogy ezek az állatok más állatkertekben sínylődő sorstársaikkal ellentétben nem búskomoran, maguk elé meredve üldögéltek egy sarokban, hanem jöttek, mentek, ettek, ittak, élték az életüket. A gondozókkal személyesen is megismerkedtem, és munkájuk iránt elkötelezett, lelkiismeretes embereknek találtam őket. Nikolaj első vizitemkor általános ugrándozással fogadott minket, gondozóit láthatóan kedvelte. Rám a legnagyobb hatást a barna medve tette. Rettentő nagy állat. Nem is hittem volna, hogy ekkora. A múzeumokban kitömött példányok, vagy az európai állatkertekben látható kisméretű alfajok nem alkalmasak az alaszkai medve méretének érzékeltetésére. Péklapát méretű lábai alatt súlyosan cuppog a nedves föld, karmai óriásiak, busa feje akkora, mint egy hordó. Jó lesz elővigyázatosnak lenni vadászatánál. Megnézzünk még pár fajt, felkapaszkodunk egy enyhén emelkedő ösvényen, és hirtelen meglátom megátalkodott ellenségemet, a jakot. Hirtelen emlékek jutnak az eszembe. 2008 áprilisa. Innen nagyon-nagyon messze, több mint 9000 kilométerre, nepáli hegyek között kapaszkodva, hátizsákokkal felszerelve küzdjük le a napi távolságot. Útban vagyunk a Mount Everest alaptábora felé. Útunk elején járunk, éppen a Pagding Namche bazár között húzódó kemény emelkedőnél tartunk. Én a serpák kettes számú vezetőjével, Gajinnal alaposan elhúztam a csapattól. Mindkettőnkben ott a virtus, versenyt futunk a célig. Csak hogy hegyvidéken a serpákkal nem szerencsés vetélkedésre kelni, különösen nem 3200 méter felett, emelkedőn felfelé, hátizsákkal a hátunkon. Ilyen magasságban már kezd érződni az oxigén hiány. Tényleg mindent beleadok, de képtelen vagyok tartani a lépést Gajinnal. Már legalább 100 méterre jár előttem, amikor beérünk egy előttünk haladó jakkonvojt. Az állatok hátára kötözött csomagokból jól látszik, hogy valamelyik csúcs meghódítására készülő expedíció kiszolgáló karavánja. Gajin utoléri a libasorban haladó állatokat, és villámgyorsan, tévedhetetlen lépésbiztonsággal cikázik át közöttük. Íme már le is hagyta a vezérállatot, megkérdőjelezhetetlen előnnyel akadálytalanul fut a már közeli Namche bazár felé. Most rajtam a sor. Az első 4-5 állatot simán előzöm, utána viszont bedugul a sor. Az állatok az ösvényt teljes szélességben lezárják, és kényelmesen ballagnak felfele roppant terhük alatt. Az ösvény egyik oldaláról a másikra szökkenve folyamatosan keresem az előzési pontot, akárcsak a forma egyben. Nincs rés, kénytelen vagyok lassítani. Nem jó ez így, Gajin mindjárt célba ér. De most, mintha egész keskeny átjáró nyílna az állatok tömegében, azonnal beugrok a szűk nyílásba. Egy hátra szíjazott málhát kikerülök, egy ideges jakfej elől elhajolok, kinézek balra, talán az ösvény szélén elférnék, hajrá! Robbantok az ösvény bal pereme felé, Amikor egy addig nem látott, takarásban cammogó jakot veszek észre jobbról, késő. A villámnál is sebesebb mozdulat a lomha állattól, ütés a combomon. Megdermedek a rémülettől. A jak szarvával beszúrt hegymászó rövid nadrágom szára alá. Hosszú másodpercig tart, amíg rájövök, hogy sehol sem sérültem meg, de ez tényleg csak millimétereken múlott. Egyetlen kétségbeesett ugrással kiugrom a veszélyzónából, rémült üvöltésemre Gudgyin szemmel alig követhető sebességgel érkezik, majd, akárcsak egy jól képzett ketrecharcos, éles rikoltozás közepette, kétszer egymás után fejbe rúgja a nekem fordult renitens jakot. Én mindezt már biztonságos fedezékből egy fa mögül nézem és megállapítom, azon kívül, hogy a jak szarva bizony belülről kiszakította a nadrág szárát, más baj nem történt. Azóta nagyon tisztelem a jakokat. Gudgyin elmondta, így utólag, hogy ezek az állatok nagyon nem szeretik, ha valaki váratlanul, hátulról bukkan fel a látóterükbe. Hamar ingerülté válnak. A jakok közelében mindig lassan kell mozogni, vagy kerülni kell szarvuk hatósugarát. Neki ez könnyen megy, köztük nőtt fel, így az előttünk álló hetek során még sokszor kértem harsán kiáltással az akaratlanul felingerelt, rebellis hajlamú jakok megfegyelmezését. Aki most nézi ezt az alaszkai jakot, biztosan bárgyú, jámbor állatnak tartja. Amilyen békésen áll és bambul, senki nem nézné ki belőle aljas szándékait. Én azonban ismerem a sötét lelkét. Tudom én jól, hogy csak az alkalomra vár. Jobban örülök a köztünk lévő kerítésnek, mint a grizzly kifutójánál. A szakértő idegenvezetés után vár rám a nap fénypontja, közelebbről is megismerkedhetek Nikolájjal. Keri bevisz egy a látogatók elől elzárt területre. A szokásos rádiózgatás után előkerül Nikolájnak és társainak két gondozója, egy fiatal srác és egy ritka csinos lány. Alaszkában nem is láttam még ilyen szép nőt. A farkasok közül kettőt, Nikolájt és Vindit egy zsilibbe hívják, ahová belép a két gondozó. A lánynak Nikoláj a kedvence, így ő hozzá kerül. Kivezetik a két állatot, és elkezdik sétáltatni őket az állatkert zegzugos ösvényein, akárcsak a kis házi kedvenceket. Csak annyi a különbség, hogy a két farkas póráza vastag acélláncból van. A két fenevad igen jól viseli magát. Roppant erejükkel nem élnek vissza. Amikor viszont tisztán véletlenül rántanak egyet a láncon, gondozóik nem igazán tudják őket visszatartani. Sokkal nagyobbak annál, mint vártam. Testük arányai eltérnek a kutyától. Hosszabbak, csontozatuk karcsú, koponyájuk és szájuk nagyon erős. És egyáltalán nem büdösek, csak jellegzetes a szaguk. Lesétálunk egy domboldalon, de én még nem mehetek közelükbe, néhány méterről követem őket. A lány elmondja, hogy bár ezek szelíden viselkedő állatok, de mégiscsak vadállatok. Nem szoktak hozzá közelségemhez, szagomat, mozgásomat nem ismerik. Ha egy farkas nem érzi magát biztonságban, akkor ösztönei egyetlen kiutat diktálnak, a támadást. A domb alján gondozóik lefektetik a két farkast, és elkezdik őket dögönyözni, vakargatni, mintha csak játékos kiskutyák lennének. Nikolaj kissé még idegesen néz rám, talán nem tudja, hogy én fogadtam örökbe. Vindi viszont nyugodtabb. Amikor a gondozó srác int, és kéri, hogy lassan jöjjek közelebb, szívem a torkomban, pulzusom lüktet. Így közvetlen közelről még nagyobbnak tűnik. Óvatosan megérintem Vindit. Nagyon erős a szőre, inkább már sörte, mint szőr. Néhány helyen a vaddisznó bundájára emlékeztetően kemény. Vindi nagyon jól tűri a közelségemet, sőt, szemmel láthatóan élvezi, hogy mindjárt ketten is foglalkoznak vele. Semmilyen támadó mozdulatot nem tesz, így én is feloldódok. Felállunk, indulunk vissza a karámok felé. Az idő kitűnő, a kedvem remek, nem szabadulok az élmény hatása alól. Élő farkast simogattam. Maradtam Alaszkában. Aranyos kis farkas ez a Windy, jó barátok lettünk. A karámok előtt viszont a gondozó lány azt mondja, hogy mégsem járja, hogy az én kedves patronáltam Nikolaj megsimogatása nélkül menjek el innen. Lefekteti, elkezdi vakargatni, és most már Nikolaj is érzi, hogy nem a bőrére megy a dolog. Lassan közelebb lépek, a lány megkér, hogy a feje felől közelítsek, mert így lát az állat, és elkezdem simogatni a roppant koponyát. Érdekes kitüremkedés található fejük búbján. Állítólag kutyáknál is van, csak ott már visszafejlődött. Értelmi képességeik jobbak, és testükhöz viszonyítva agyuk mérete is nagyobb, mint a kutyáknak, ami elsősorban azért van, mert fejükben meg kell tartsák területhatáraik emlékét és a szagmintákat. Még sosem láttam ennyire szép és vad szemeket. Windy szeme citromsárga, mint egy horrorfilm farkas emberének, Nikolaj viszont kék szemű. Ijesztő külseje ellenére most már Nikolaj is nyugodt. Jó 10 percen keresztül vakargatom a fejét. Csupa izom, ín és csont, 1 gram háj nincsen rajta. Még azt is megengedi, hogy ínyét felhúzva megnézzem a fogait. Ezek aztán a fogak. Bármely kutya fog eltörpül mellette. A vakargatás végeztével 2 újdonsült cimborám visszatér a zsilibbe, nekem viszont további feladataim vannak, meg kell etetnem a farkasokat. Egy kiskocsin kihoznak egy 1/2 karibut, fagyasztva, egy része vödörben, feldarabolva, más része egyben. Bejárjuk a tágas kifutót, némely helyen kirakodok egy kupac húst. A lány meg is jegyzi, hogy ha esetleg lövök valamit Alaszkában, tudják, hogy vadász vagyok, nem neheztelnek érte, akkor feltétlen küldjem el nekik a húst. Ezt sajnos megígérni nem tudom, mert messzire leszek innen. A farkasokat szándékosan nem külön-külön etetik, egyszerre engedik rá őket a húsra. Ez azért fontos, hogy a természetes falkasorrend kialakulhasson. Az állatok jól vannak tartva, különösebb verekedés nélkül osztoznak a húson. Csodálatos napot töltöttem az alaszkazóba. Kerry pedig még azt a szívességet is megteszi, hogy hazafuvaroz a szállodába. Itthon csupa jó hír fogad, először is. Megérkezett a csomagom a Cabela's-tól. Üröm az örömben, hogy olyan nagy és olyan nehéz, hogy a telefonfülke méretű hordár majd megszakad alatta, faltól falig dülöngélve bírja csak a szobámba hozni. Csak nem minden benne van, amit rendeltem. Néhány termékből nem volt elegendő a raktáron, úgy tűnik kifosztottam a Cabela's-t. Ezeket holnap pótolom majd a helyi vadászboltokból. A méretek helyesek, a minőség szemmel láthatóan kiváló. Az biztos, hogy a felszerelésemen és a ruházatomon semmi nem fog múlni. Valóban rengeteg mindent vettem, kicsit talán túl is lőttem a célon. Szeretem, ha a pontos feladatnak, időjárási és terepkörülményeknek megfelelő ruházat áll a rendelkezésemre. De azért abban nem vagyok teljesen biztos, hogy 6 különböző vadászdzseki és kabát feltétlenül szükséges-e a komfortos vadászathoz. Kipakolás után a súly is csökken. Rengeteg csomagolóanyagot használnak, itt az egész dobozt sikerül ismét feltöltenem a szeméttel, úgy kell elvitetnem a szobából. Lassan megtelik a 2. doboz is, amit hazaküldeni tervezek. Kedvező fejlemény, hogy van egy szállodámhoz közeli posta. Így nem kell kamiont bérelnem a doboz postahivatalba történő szállításához. Másik jó hír, hogy helyreállt az internet kapcsolat. Eddie, az alaszkai SCI elnök, ismét elnézést kér az elmaradt találkozó miatt, majd rögzítünk egy újabb időpontot. Eszerint holnap reggel 6:30 találkozunk a Hiltonban. Remélhetőleg ezúttal semmi akadály nem jön közbe. Andy ellenben kellemetlen üzenetet küld. Seward városa mellett az esőzések következtében kövek zuhantak a vágányra, ezért péntekig, ma szerda van, az Alaska Railroad leállította a vonatforgalmat, helyette buszok szállítják az utasokat. Ennek nem örülök. Utam egyik célja, hogy felkeressem és bejárjam azoknak a helyszíneknek és útvonalaknak egy részét, ahol annak idején Széchenyi is megfordult. Follow his legendary footsteps, ahogy Andy mondaná. Márpedig Széchenyi Alaszkában vonattal, nem pedig busszal közlekedett Seward és Anchorage között. Kevés vigasz, hogy az Alaska Railroad elnézést kért. Andy szerint ez egy olyan dolog, amihez Alaszkában hozzá kell szokni. Ez egy távoli ország, minimális urbanizációval, rendszeresen állnak elő nem várt helyzetek az időjárás és mostoha körülmények miatt. Ezért nem tudott Andy megérkezni a megbeszélt találkozónkra, és ezért vagyok kénytelen pénteken buszozni a vélhetőleg sokkal kényelmesebb és érdekesebb vonatozás helyett. Ted Haynes, az Alaska Tactical Shop vezetője is írt nekem. Night Force rendelésem rendben van, és bármelyik olyan napon, amikor éppen visszatérek Anchorage-ba, kész az optikát személyesen a Hiltonba elhozni. Ezen kívül, ha bármilyen gondom lenne az Anchorage-on belüli utazással, a repülőtérre való kijutással, és egyáltalán, ha olyan helyzetbe kerülnék, amiben segítségre van szükségem, írjak vagy hívjam bátran, bármiben örömmel segít. Ha még pár barátot szerzek itt, akkor az Anchorage-i taxisok felőlem munkanélküliek is lehetnek. Ted megírja még, hogy Anchorage-ban él egy magyar lány, bizonyos Clara, a tőlük nem messze üzemelő Paris Bakery Café dolgozója. Hasznos info. Ha lesz időm, meglátogatom Clarát. Ahogy azt már említettem, reggel félreértés alakult ki abban, hogy Kerry viszel a zóba. Nos, ez a kérdés is megoldódott. Andy megírja, hogy hagyott üzenetet a szállodai telefonomon, és hogy a piros lámpa a készüléken azt jelzi, hogy üzenetem van. Igazából láttam én, hogy villog valami azon a rohadt telefonon, de egyáltalán nem érdekelt. Otthon az irodámban állandóan villog vagy cseng egy kütyű előttem, nem azért jöttem ide, hogy a helyi telefonok villogását nézegessem. Egyébként meg, amikor meghallgattam az üzenetet, nem hallottam mást, mint valami érthetetlen halk motyogást. Ettől aztán reggel sem lettem volna okosabb. Ma kiváló az idő Anchorage-ban. A reggeli csípős hideg a múlté. Amikor hamburgerből álló estebédem elköltésére indulok, állandóan hamburgert eszem, verőfényes napsütés kápráztatja el a járókelőket. Az ég szinte kristálytiszta, mint Hawaii.